Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Leginkább a turizmuson van ma a hangsúly, de lesz kultúra, életmód és könyvet is ajánlunk. Ezek tehát a mai nap megállói. Tartsanak velem egészen 11 óráig.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel. A világ összes színével.
Az egészségtudatos mindennapok megélésére buzdítunk, méghozzá a Mozdulj a Netről a Valóságra program bemutatásával. Dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettesével, osztályvezető főorvossal, gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvossal Babik Edit beszélget.
Messziről indulok ebbe a beszélgetésbe, amikor az én gyerekeim kicsik voltak, az nagyon régen volt, az olyan 20-30 évvel ezelőtt, és nagyon megváltozott azóta a világ. Jó néhány évvel ezelőtt nekem a piros villogó lámpa akkor kezdett bekapcsolni, amikor azt tapasztaltam egy-egy utazás, egy éttermi látogatás, vagy egy vendégség során, hogy a szülők a gyerek elé tolnak valamilyen digitális felületet, egy iPad-et, egy mobiltelefont, egy laptopot, és gyakorlatilag, hát mint egy kivonták ezzel a társaságból, a beszélgetésből. Te hogy látod ezt?
Igen, ez szerintünk is egy aggasztó folyamat. Nem is szerintünk, szóval az nagyon fontos megközelítés, hogy bármikor, amikor orvosként az ember nyilatkozik valamiről, akkor igyekeznie kell az evidencia bizonyíték alapján mondani valamit. Önmagában az én mit tapasztalok, hogy nekem szimpatikusabb, vagy nem, az mindegy, az a kérdés, hogy mire van bizonyíték. És először mi is csak azt kezdtük el látni a beteges a kórházban, hogy egyre többször fordulnak hozzánk olyan problémákkal, aminek a hátterében úgy láttuk, hogy ez lehetséges, hogy túl sok képernyő használat miatt van. Ilyen problémák voltak mondjuk a alvási problémák, elolvás vagy átolvás zavar, vizsgáljuk és nem találunk mögötte semmi szervi okot, endokrinológiai ambulancián az elhízás. A kollégáim azt mondják, hogy maximum talán 10%-ba találnak valami hormonális okot, 90%-ba teljesen életmód, kevés mozgás, aminek egy fontos része a képernyő. És sokszor jönnek azzal, hogy figyelmi problémák, ezek mögött van esetleg valódi idegrendszeri figyelemzavar. Sokszor van, de gyakran találjuk azt, hogy nincsen. És elkezdtünk ennek utána menni, hogy van erre irodalmi bizonyíték, nem csak a saját tapasztalatunk, és azt találtuk, hogy tényleg van. És tényleg lehet abból probléma, hogyha kicsúszik a szülők kezéből a kontroll, és nem tudatosan szabályozza a képernyő használatot. Amit mondták konkrétan, az egy olyan érdekes terület, ott nem is az a fő probléma talán, hogy a beszélgetésből kivonulnak gyerekek, hanem az a baj, amikor ez otthon is megtörténik, és hogy ez a szülő-gyerek kommunikáció helyett történik. Minden gyereknek meg felőnnek 24 órája van abban, szóval vagy ez történik, választani kell. És amikor kettesben vannak otthon, vagy szülők gyerekek vannak otthon, és a gyerek a képernyőn ott van, akkor az valamitől elvesz időt, és a legnagyobb probléma az, hogy a valódi interakcióból veszel lehetőséget.
Igen, látod, valóban így volt, hogy nekem a társasági kapcsolat, a kapcsolódás volt az, ami azt mondom, hogy gyakorlatilag megeszi a digitalizáció. Ha már egész pici gyereknek egy-két évesen oda teszem elé a gépet, hogy az kösse le, ahelyett, hogy egy társaságban, ugye amikor vendégségben vagyunk, étteremben, nyaraláson, amikor pont arról szól, hogy egymással töltsünk időt, egymáshoz kapcsolódjunk, gyakorlatilag ez egy ilyen rászoktatás, és a digitalizáció egyfajta babysitter lett.
Igen, csak nagyon rossz babysitter az a baj, mert nem vigyáz a gyerekekre, hanem elhallgathatja őket. Azért, mert ez egy nagyon intenzív inger, ami leköti a figyelmüket. Arra viszont vannak kutatások Magyarországról is egyébként például, de több országból is olvashatunk ilyen kutatásokat, hogy minél több érintőképernyős eszköz használnak a gyerekek egy-két éves korban, annál rosszabb lesz az impulzus kontrolljuk később életkorukban. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a szülő azt látja, hogy az egyéves gyerek hisztizik, elé teszi a telefont, abba hagyja, csöndbe van, de jó, megnyugtattam, de ezek a gyerekek, minél többször történik ez, annál hisztisebbek lesznek 3 évesen, azért, mert sose tanulták meg azt, hogy hogyan kell a saját érzéseiket szabályozni. És az átlag esetben, normális esetben ez úgy történik, hogy a gyerek hisztizik, a szülő odamegy, valamit reagál, de a gyerekek azok ösztönösen a szülő-gyerek interakcióból tanulnak. Ez nem kell, hogy én tudatos tanultam, hogy mi dolog legyen, egyszerűen, hogy az ember ösztönösen reagál, az pont
másol,
elég.
Másol a gyerek.
Igen, igen, másol, megtanulja azt, hogy oké, ez egy rossz érzés, ami viszont kezelhető, látom a nyukámon, hogy ő ezt látja, hogy viselhető, átérzi, hogy probléma, de azt is látom, hogy kezelhető, és szép lassan a gyerek megtanulja azt, hogy ezeket lehet saját magamnak is kezelni, és felnőttként jó eséllyel legtöbben tudjuk az érzésünket kezelni, és ilyenkor ez az interakció marad ki. És ez a képernyő intenzív ingere, ez a valóságban nem tanít semmi stratégiát, csak egy intenzív ingere eltereli a figyelmet a rossz érzésről. Ami azt jelenti, hogy amikor legközelebb jön, még most nincs rá semmi eszközem, hogy mit csináljak vele, és egyre kevesebb ilyen helyzet lesz, amikor azt tudnám használni, és később ezek a gyerekek pont, hogy nyugosabbak és hisztisebbek lesznek érdekes módon.
Érdekes, amit mesélsz, és most eszembe jutott erről egy példa. Valamikor néhány évtizeddel ezelőtt, amikor indult a Pokémon sorozat Japánban, akkor én olvastam arról cikkeket, hogy ugye ez egy olyan rajzfilm volt, amiben nagyon gyors vágások voltak, hangeffektek, és nagyon vibráló fények. És nagyon sok gyerek rohamokat kapott a filmek nézése után, tehát azt vették észre, hogy megnőtt statisztikailag az ilyen rohamokba, hisztis rohamokba kitörő gyerekek száma, és hogyha most analógiát állítok a múlttal, az akkori sorozattal, meg mondjuk most a TikTokkal, ahol szintén ez van, hogy nagyon gyors vágások, villódzó fények, az összes fiatalma tapad erre a képernyőre, akkor én nagyon látom itt ezt a párhuzamot a két dolog között, és valóban ugye ott is mentális és fizikai egészségügyi problémák is előjöttek.
Olyan szempontból mindenképpen van egy hatása, hogy az agy az egy nagyon intenzíven alkalmazkodásra képes szerv, talán az egyik legjobban alkalmazkodó szervünk az összes közül. Meg lehet szokni minden, hogyha hozzányúlunk valami, ami hideg először, aztán meg lehet szokni, az embernek az érzékszervei tudnak adaptálódni.
Hát egy szintig.
Egy bizonyos szintig, igen. Elkezdünk edzeni, elkezd nőni az izmunk, nem tudom, azt a szerveztünk képes arra, hogy alkalmazkodik a kihívásokhoz. Az agy az, ami talán leggyorsabban és legintenzívebben, főleg gyerekkorban egyébként. Gyerekkorban ez egy hihetetlen intenzív folyamat. És ez azt jelenti, hogyha az agyunknak azt mutatjuk, hogy a világban az ingerek azok gyorsak és intenzívek, akkor az agy azt mondja, hogy oké, akkor ehhez kell alkalmazkodni. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogyha egy gyerek hazamegy az iskolából például, és délután 3-4-től este 10-11-ig csak ilyen ingerek érik, akkor az agy azt fogja gondolni, hogy oké, ez a világ ilyen, ehhez kell alkalmazkodni, ez azt jelenti, hogy átállítja magának a küszöböt, arra fog figyelni a ilyen inger, ami ennél kevésbé intenzív, vagy hosszabb ideig tart, arra oda sem fog figyelni, mert az agy ahhoz alkalmazkodott, hogy azok nem fontos ingerek. Ami viszont azt jelenti, hogy ha ez a gyerek ehhez szoktatja az agyát minden nap, eddig egy-két hónap, és aztán bemegy az iskolába, és beül az órákra, ami egyáltalán nem rövid ideig tartó inger, és jó esélye, nem is ilyen szuper izgalmas, akkor képtelen lesz egy pár percet tovább figyelni. És ez nem egy valódi figyelemzavar, ez csak az agynak az alkalmazkodása. Ezt vissza lehet fordítani, ez egy ugyanúgy lehet az agyat megtanítani arra, hogy alkalmazkodjon ahhoz, hogy az ingerek egy kicsit lassabbak és kevésbé intenzívek, de úgy tűnhet abban a helyzetben, hogy ez a gyerek ez figyelemzavaros, mert képtelen pár másodpercet tovább koncentrálni.
Igen, és akkor itt megint szóba jön a multitasking, amiben azt mondják, hogy a nők erősek, és most a kocsiban ide a stúdióba jövet, azon gondolkodtam, hogy néz ki nekem egy reggelem. Bemegyek a munkahelyemre, fölcsapom a laptopomat, ugye van előttem már egy digitális eszköz, nem elég, kiteszem a mobiltelefonomat. Aztán esetleg ott van az íróasztalomon az asztali monitor is, a kezemen van az okosóra, és hiába némítom én le, mert lenémítom, mert azt hiszem, hogy törekszem én leszállni a digitális térből, de ugye jelez, ha SMS-t kapok, jelez, ha otthon lejár a mosogatógép, jelez, hogyha valamilyen banki tranzakció van. Szóval a munkavégzés során nagyon sok platformról ér engem felnőttet is egy-egy ilyen inger. És ugye azt mondják, hogy mi a digitális bevándorlók vagyunk. Nekünk is ez nagyon komoly nehézséget okoz, vagy okozhat. Mondom ezt annak ellenére, hogy én tényleg igyekszem lejönni a világhálóról, tehát Facebookot minimalizálom, van egy csomó platform, amit minimalizálok, de mégis, látod, mikor szembesítettem magam, hogy néz ki egy napom, hát elég komoly ingerforrásokat kapok. Csak akkor, ha ülök egy helyben.
Van egy ilyen rossz hírem a kutatások alapján, hogy multitaskingra igazából senki nem képes, szóval mindenképpen a multitasking az mindenképpen váltást jelent. Olyan nincsen, hogy egyszerre két dologra, mindenképpen váltani kell az agynak két dolog között, és ez nagyon energiaigényes folyamat, és nehezen megy. És ez fontos tudni, hogy ilyenkor egyrészt, tehát lehet, hogy az ember azt éli meg, hogy milyen sok mindent tudok egyszerre végezni, de biztos, hogy ez nagyon kimerítő. Másrészt pedig mondjuk a szülők vagyunk, és a gyerekünk azt mondja, hogy de hidd el, nem nézem meg, erre is nem tudok most belemenni az idő miatt, de hogy kutatások vannak arra, hogyha az embernél csak ott van egy telefon a zsebébe, és be sincs kapcsolva, és beültetünk 100 embert egy adott terembe, és 50-nél van egy telefon működésképtelenül, de ott van a telefon, 50-nél pedig nincsen, akinek van telefon a zsebébe, az rosszabbul fog teljesíteni később, amikor vizsgázni kell abból az anyagból, amit leadtak az adott terembe. Szóval, hogyha a gyerek beült tanulni délután a szobájába, és azt is mondja, hogy hidd el, anya, nem nézem meg, de ott van vele a telefon, biztosak lehetünk benne, hogy az agyának egy nagyon jelentős kapacitását azt fogja elvinni, hogy a telefonon gondolkozik. Ez nagyon fontos, amit mondtál egyébként, hogy kicsit olyan érzése van mostani szülőknek, hogy azt érzik, hogy ők ehhez nem értenek. Az Aktív Magyarország támogatta ezt a programot, mert ez nem fér bele a betegellátás finanszírozásba. Ez mindenképpen egy olyan dolog volt, amit valahogy ezen kívül kellett megoldani, és egy óriási szerencse volt meg lehetőség, hogy rátaláltunk az Aktív Magyarországnak erre a lehetőségére, akik megbefogadták ezt a pályázatot, és meg tudtuk egy prevenciós szemlélőbe valósítani ezt a programot, ahol pontosan ezt szerettük volna elérni, hogy a szülőkkel megértessük azt, hogy ne felejtsük el, hogy ők szülők, hogy ehhez nem kell orvoshoz menni, nem kell pszichológushoz menni ezzel, hogy a gyerek túl sokat, nem kell egy szakértő mondja meg, hogy mennyi a túl sok, ők is látják, ők is szülők, ők is érzik, ez már túl sok, és fontos az, hogy kezdjenek el ezen a téren is szülőként működni, és tudatos döntéseket hozni.
Milyen konkrét segítséget tudtok adni a szülőknek, akár a pedagógusoknak, mert nyilván én azt mondom, hogy én erőt veszek magamon, és felnőttként megállom, hogy ne nyúljak 1000 platformhoz, de látod, nem, egy gyerek még nehezebben állja meg, szóval kellenek iránymutatások, eszközök, példák, azzal, amit én mutatok példaként, akár szülőként. Szóval a Mozdulj a Netről, a Valóságra programotok, az hogyan tudja segíteni a felnőtteket és a gyerekeket?
Az a legfontosabb alapja ennek a programnak, hogy csak olyan változást lehet megvalósítani otthon, amiben mindenki benne van. Olyan megoldás nem lesz, hogy a szülők mondjuk beadják a gyereket valahova, és akkor a kórház,
ott megjavítják.
Igen, és majd visszakapja, úgyhogy édesanyám, én már nem szeretnék többet telefonozni. Ilyen nem lesz. Ez csak úgy működik, hogy először a szülők hoznak egy tudatos, közös döntést, és utána elkezdenek változásokat otthon, ami mindenkire vonatkozik. Akkor viszont nagyon tartós és nagyon komoly változásokat lehet elérni. Itt arra gondolok, hogy mondjuk megbeszélni azt, hogy mondjuk a vacsora asztalhoz senki se hoz magával semmilyen eszközt. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők sem. És akkor először ez lehet, hogy nehéz, mert megszoktuk azt, hogy apa ott még nézi az e-maileket, anya még megnézi a nem tudom, ami gyerekek meg, amit éppen kaptak üzenetet. Először lehet, hogy nehéz ez, hogy nincsen ott, de amikor ezt egy pár napig csináljuk, kiderül, hogy végül is megvalósítható, és meglepő módon azt lehet tapasztalni, hogy abszolút saját tapasztalatból mondom, hogy tini gyerekekkel nagyon jókat lehet beszélgetni, akikről egyébként az embernek lehet az a képe, hogy szóba se akarnak állni a felnőttekkel. Ehhez kell egy átállás, hogyha mondjuk ez valakinek nagyon idegen, de abszolút megvalósítható, és hogyha mindenki benne van, akkor működni fog. Ha a szülő azt mondja, hogy te nem hozz az, de nálam lehet, mert nekem fontos, hogy valami itt legyen, akkor nem fog működni. Általában ez a sikernek a kulcsa, hogy mindenképpen a képernyő időnek a csökkentést, azt valami olyanra kell lecserélni, ami tartalmas és értékes az egész családnak és a gyerekeknek, és ami általában valamilyen közös tevékenység, lehet az, hogy akár csak egy kör a ház körül, vagy lehet az, hogy csak beszélünk a napról, és semmi érdekes nem történt. Bármi lehet, csak bármi olyan dolog, ami együtt történik, és képernyőtől független.
Igen, ma már nehéz egy közös vacsorát is megszervezni a családnak, ez valóban így van, meg a kamasz gyerekkel is szót érteni, de ezek szerint nagy családi összefogásra, vagy együtt gondolkodásra van szükség. Igen. És azt azért mondjuk el, hogy itt nem arról van szó, hogy mi le akarjuk szoktatni a digitalizációról a fiatalokat, vagy akár magunkat, hiszen az életünk része. Tehát ma már az információszerzés, a munkához, suliban, mindenhol szükség van, de meg kell találni azt a szabadidős balanszot, amiben nyilván onnan is tudunk töltődni, de azért mozgással ki kell váltani, beszélgetéssel, társasági élettel ki kell váltani ezt a részt.
Igen, ez az abszolút nagyon fontos, hogy ebben a programban, amit a Betegség Kórházban csináltunk, itt is egyébként a felhívás annak szólt, hogyha valakinek a gyereke az iskolai feladatokon túl, szóval csak a szórakozás célú képernyőidőről beszéltünk, hogyha valakinek csak a szórakozás célú képernyőidő meghaladja a napi 2 órát, akkor keressenek meg minket. Tehát nem arról van szó, hogy ne használjunk képernyőt, mert nagyon sok erőnye lehet. Az se baj, ha valaki szórakozásra használja, mert ki kell valahogy kapcsolódni, és fel kell töltődni. Az a baj, hogyha ez minden más tevékenységet kiszorít. Napi 1-2 óra azért nem olyan kevés, arra sok minden belefér, de hogyha valakinek gyerekként naponta több mint 2 óra csak az iskolán túli képernyő használat, az már lehetőleg ez túl sok lenni.
Egészen biztos. Ugye beszéltünk arról, hogy a család mit tehet mondjuk egy intézmény, egy óvoda, egy iskola, velük hogyan vagytok kapcsolatban?
Mikor ezt a programot elkezdtük, azután röviddel pár hónappal később bevezették az iskolákban a telefontilalmat, úgyhogy ez nem rajtunk múlt, és nem volt összefüggés a két dolog között. Egyébként azt terveztük akkor, amikor még a program tervezés alatt volt, és még nem volt ez a szabályozás, hogy megkeresünk iskolákat, és megpróbáljuk őket arra rávenni, hogy csatlakozzanak ahhoz a mozgalomhoz, hogy legyenek ilyen képernyőmentes hetek, vagy napok az iskolába, ahol erre plakátok vannak, és programok, és erről beszélgetés. Aztán az egész mondjuk így magától egy másik irányt vett. Úgyhogy ilyen módon most arról nem kell meggyőzni az iskolákat, hogy hogyan próbálják meg a gyerekeket meggyőzni arról, hogy legyen náluk telefon, mert ez úgy is megtörténik. Itt inkább az, amiben lehet segíteni, hogy a pedagógusok saját maguk is tapasztalják meg azt, hogy milyen képernyő nélkül dolgokat elintézni, és saját családjukba is leg otthon, meg tudjanak erről a gyerekekkel beszélgetni. És ami a legfontosabb feladat talán, mert azzal szinte kizárólag az iskolákra fog hárulni, nagyon fontos szerepe van a szülőknek, de az iskoláknak egy óriási szerepe lesz benne, hogy miközben a gyereknél ne legyen telefon, és látjuk a káros oldalát, közben valóban az van, amit mondtál, hogy elkerülhetetlen a képernyő használat 2025-ben, még kevésbé az lesz 2030-ban. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy fel kell készíteni a gyereket rá, hogy ne 20 évesen lássanak először képernyőt, hanem tudjanak tájékozódni azért ebben a világban, és ebben az iskola rengeteget tud a gyereknek segíteni.
Hogyha össze kellene foglalnunk akkor, hogy milyen hátrányokkal bír a digitális térnek a túlzó használata, akkor mondhatjuk, hogy egészségünkre lehet rossz hatással, a közösségi vagy a társasági kapcsolatunkat csökkentheti, a szükséges mozgásunktól vehet el időt, tehát ezeken a területeken mind-mind nyerünk, hogyha csökkentjük valamilyen szinten.
Igen, de a legnagyobb élmény talán, amit családok visszaéreztek ebbe a programba, az az volt, hogy meglepődtek azon, hogy mennyire jó volt együtt lenni. És azt hitték volna, hogy ez már lehetetlen, de nagyon jó volt, és ez a gyereknek is jó élmény volt, és a szülőknek óriási élmény volt.
Aki a programotokról szeretne mélyebben tájékozódni, vagy jobban megismerni a programotokat, az hol teheti ezt meg?
Az a legegyszerűbb, hogyha rákeresnek erre, hogy Betesd a képernyőidő csökkentő program, Betesd a képernyő, a honlapunkon meg fogják találni. Van egyrészt egy e-könyv is, amit tartalmaz nagyon hasznos tanácsokat, amit ingyen le lehet tölteni. Másrészt pedig van egy, ez amiről beszéltem, ez a program, ez most idén már online formában is hozzáférhető, akár önálló tempóban is végigcsinálható, egy alkalmas program, hogyha rákeresnek, hogy Betesd a képernyő, akkor meg fogják ezt találni.
Dr. Nagy Péterrel, a Betesd a Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével, osztályvezető főorvossal, gyermek- és ifjúság pszichiáter szakorvossal Babik Edit beszélgetett.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
Most pici szünet, aztán gasztrokalandozásba vágunk, azonnal jövünk vissza itt a hétvégi menetre.